Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa nyugodtan töltötte az éjszakát a kórházban, közölte a Szentszéki Sajtóközpont ma reggel. A pápa egészen jól aludt, írták e-mailben. A Szentszéki Sajtóközpont tegnap esti közleménye szerint a Szentatya egészségügyi állapota, bár továbbra is kritikus, enyhe javulást mutat. A parlament tavaszi ülésszakán elfogadhatják az energiaitalok fogyasztásának korlátozásáról szóló javaslatot. Közölte Nacsa Lőrinc és Hollék István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a közösségi oldalukon közzétett közös videóban. Hollék István rámutatott, mióta benyújtották a törvényjavaslatukat arról, hogy az energiaitalokat 18 éven aluliak ne fogyaszthassák, számos szülő kereste meg őket. A szülők történetei és határozott kérései megerősítették őket abban, hogy hiába a sok gáncsoskodás, ki kell tartaniuk, mondta. Nacsa Lőrinc kiemelte, már csak Brüsszelen kellett átpréselni a javaslatot. Ez több időbe telt, mint gondolták, de végül sikerült. Így minden akadály elhárult azelől, hogy a parlament most kezdődő tavaszi ülésszakán meg is tudják szavazni. Ezt mi, Fidesz-KDNP-sek meg fogjuk tenni, meg fogjuk védeni a gyermekeinket, jelentette ki a kereszténydemokrata politikus. Az orvosbéremelés következtében ma már jóval több a fiatal, pályakezdő, 35 év alatti orvos Magyarországon, mint a 65 év felettiek, tehát a nyugdíjkorú orvosok, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán. Rétvári Bence kedvező jövőképnek nevezte az orvosok korfájának fiatalodását, úgy fogalmazott. Ez azt mutatja, hogy egyre több fiatal van utánpótlásként az egészségügyben, és ezért van az egészségügynek jövője. A 2010 előtti évek arról szóltak, hány orvos megy külföldre, milyen sokan kérnek külföldi munkavállalási engedélyt, de amikor 2020 környékén több évre szóló, de az orvosbéreket is többszörösére emelő intézkedés elindult, akkor ez megváltozott, növekedni kezdett a fiatalok száma. A budapestieknek és a magyar embereknek joguk van tudni arról, ha valaki külföldről pénzért egy bizonyos álláspontot, egy bizonyos érdeket akar képviseltetni, mondta a Fidesz budapesti elnöke, a kormánypártok fővárosi frakció vezetője az M1 aktuális csatornán. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, egy előterjesztéssel arra tesznek kísérletet a fővárosi közgyűlés szerdai ülésén, hogy lássák, a fővárosnak mely szervezetekkel van ilyen kapcsolata. Főszabály szerint azt szeretnénk, hogy a főpolgármester úr tárja fel, hogy a fővárosi önkormányzatnak milyen, ilyen, ebben a politikai korrupciós hálózatban résztvevő szervezetekkel, civilekkel, NGO-kkal van kapcsolata, fogalmazott. Magyarország a kölcsönös bizalom újrateremtését fogja szorgalmazni az ENSZ leszerelési értekezletén Genfben, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető arról számolt be, hogy Magyarország 3 éve él egy olyan háború árnyékában, ahová euró és dollár 100 milliókért öntötték, öntik a fegyvereket, és ahol több esetben teljesen nyílt hivatkozás zajlott nukleáris fegyverek esetleges használatára. Ebben a háborúban milliós nagyságrendben estek el emberek, azt pedig senki nem tudja, hogy a háború reménybeli vége után mi lesz a sorsa ennek az elképesztő mennyiségű fegyvernek, vajon kik, hol és ki ellen fogják azokat bevetni a jövőben, figyelmeztetett. Az amerikaiak képesek lesznek konszolidálni a viszonyt Oroszországgal, amihez az ukránoknak alkalmazkodniuk kell, jelentette ki a magyar miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Balázs a Washingtonban tartott konzervatív politikai akció konferencia után készült interjúban azt mondta, tapasztalatai szerint az amerikaiak úgy gondolkodnak, hogy ők a meghatározó szereplők a háború kérdésében, ezért ők fogják kialakítani az új európai és általában nyugati megközelítést. Szerinte Ukrajna az elmúlt 3 évben katonailag nem tudott volna túlélni, ha az Egyesült Államok nem támogatta volna. Ukrajna ügyében tehát nem egyenrangú felek közötti beszélgetés folyik. Végül az időjárásról. Napközben a Dunántúlon javulnak a látási viszonyok, de a nyugati megyékben borult marad az ég, ott szitálás is lehet. A Kelet-Dunántúlon és a Duna mentén átmenetileg csökken csak a felhőzet, az ország keleti felén azonban sok napsütés várható. Legkésőbb Szabolcs-Szatmár-Bereg keleti részein is kisüt a nap. A déli szelet az Észak-Dunántúlon élénklökések kísérik. A hőmérséklet napközben 8 és 15 fok között várható, de a nyugati és északkeleti határ mentén kissé hűvösebb lesz. Késő estére -2 és +6 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com. oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. A Magyarországi Görögkatolikus Egyház életével ismerkedünk. Nyíregyházán szinte egybe van épülve a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola és a Görögkatolikus Múzeum. Először a főiskola egyháztörténészével, Végső Tamással, majd Szabó Irénnel, a Görögkatolikus Múzeum igazgatójával beszélgetek.
Melyik a legizgalmasabb, vagy melyek a legizgalmasabb kérdések a magyarországi görögkatolikus történelemben?
Legizgalmasabb kérdések egyike mindenképpen a magyar görögkatolikusoknak az eredete, hogyan alakult úgy a 18. század közepétől kezdve itt a mai Észak-Kelet-Magyarország területén a demográfiai, társadalmi, gazdasági, szociális helyzet úgy, hogy egyszer csak látható, szemmel észrevehető létszámban lettek magyar identitású görögkatolikusok. Ez egy rendkívül izgalmas kérdés. El lehet intézni egyszerűen az asszimilációnak a folyamatával, hogy az ide betelepített ruszin és román görögkatolikusok így a magyar szabolcsi környezetben gyorsan elmagyarosodtak. Ez természetesen megállja a helyét, de egyre inkább úgy, ahogyan az apró munkát végezzük, tehát próbáljuk ezeket az eseményeket a források alapján lekövetni, egyre inkább előtérbe kerül az is, hogy etnikai magyarok hogyan lettek görögkatolikussá. Reformátusok például. Nagyon-nagyon érdekes az, hogy aztán utána vezető szerepben is találunk olyanokat, akiknek az ősei református lelkészek voltak, és ők maguk már mondjuk görögkatolikus püspökként jelentek meg. És hát már korábban a 17. századból is maradtak fönn olyan iratok, hogy szabolcsi református lelkészek panaszkodnak azért, hogy az oroszok, tehát a görög katolikusok befogadják a híveiket.
A görög katolikusoknak szinonimája volt a régi magyarban az orosz szó, tehát vagy a keleti ritus.
Így van, tehát addig, ameddig nacionalizmus nem volt, addig ezek a népnevek, az olá, meg az orosz, vallást jelentettek elsősorban, és liturgikus nyelvet. Tehát az oláhoknak nevezettek, ők voltak azok, akik a románt használták a liturgikus nyelve. Ortodoxok vagy görög katolikusok voltak, és a román nyelvet használták. Az oroszok pedig azok, akik az ószláv nyelvet. De aztán utána a 18. század végétől kezdődően, meg a 19. században már például azok a magyar identitású görög katolikusok, akik nem is ismerték se az orosz, se az ószláv nyelvet, se a román nyelvet, azokat már kezdte zavarni. Az, hogy őket orosznak nevezik, meg olának nevezik. És mert már egy olyan környezet volt reformkortól kezdődően, meg a magyar nyelvújításnak a kora, tehát amikortól kezdve a nyelv, meg a nemzet fontossá válik, onnantól kezdve indul a magyar-görög katolikusoknak is ugye a küzdelme azért, hogy hát ők magyar-görög katolikusok, és hát ennek az elsődleges kifejeződése az, hogy ők a magyart akarják használni a templomaikban.
És ez mikor vált lehetővé?
Hát hivatalosan még azt lehet mondani, hogy a Szent Szék ezt megtiltotta 1896-ban, és ezt a tiltást nem is vonta vissza azóta.
Akkor ne áruljuk el neki.
Természetesen a II. Vatikáni zsinat rendelkezése a népnyelvnek a használatával kapcsolatban nálunk is érvényes, de nagyon-nagyon hosszú időn keresztül a lehető legszigorúbban tiltotta a Szent Szék a magyar nyelvnek a használatát. A Hajdúdorogi Egyházmegye alapító bullájában 1912-ben bele is van írva, hogy ógörög az új egyházmegye liturgikus nyelve, amíg az ógörögöt meg nem tanulja minden pap, meg minden kántor, addig azt a nyelvet kell használni, amit addig is használtak, kivéve a magyart, mert a magyar nem liturgikus nyelv, ezért soha benne van a bullában szó szerint, ezért soha nem lesz szabad használni a magyar nyelvet a görög katolikus egyházban.
És ez a bulla nem lett visszavonva, de a vatikáni zsinat liturgikus konstitúciója végül is ezt felülírja.
Persze, természetesen.
Meg az idő erodálta.
Tehát az a furcsa, hogy ugyanebben az időszakban nagyon érdekes az, hogy tehát amikor a Hajdúdorogi Egyházmegyét megalapították 12-ben, akkor 3 év türelmi időt kapott a papság. 15-re kell megtanulni olyan szinten, hogy minden pap a liturgiát el tudja végezni görög nyelv. És hát, hogy ehhez Rómából küldenek megfelelő liturgikus könyveket is. És azokat kell itt sokszorosítani, és az lesz az alapja. És nagyon érdekes az, ahogyan a Szent Szék próbálja ezt a gyakorlatba átültetni, és keresnek olyan könyveket, amiket el lehet küldeni. És akkor az egyik levelezésben a Propaganda Fide Kongregáció meg az államtitkárság között van egy levelezés, amiben leírják, hogy igen, van most görög, a Propaganda Fide Kongregáció írja, hogy igen, vannak most görög nyelvű liturgikus könyveink, amiket hát a melkitáknak szántak, de hát a melkiták már áttértek az arabra, úgyhogy nekik nem kell. Nyugodtan lehet Magyarországra küldeni. És hát amikor az ember ezt olvassa, hogy végül is a magyar tiltják, de minden további nélkül az, hogy a melkiták áttértek az arabra, az nem éri el az inger küszöbét senkinek se. Hát ez nagyon-nagyon furcsa volt. Hát az arab ugyanúgy nem liturgikus nyelv, mint a magyar. Ennek ellenére mégis a magyart azt keményen üldözték és tiltották.
És megjöttek a melkita könyvek.
Igen, megküldték őket, aztán hát 15-ben Miklósi püspök kért újabb 5 évet, aztán az is eltelt, anélkül, hogy bármi is történt volna, mert ez természetesen egy teljesen irreális elképzelés volt. És hát nem is a Szent Széknek a gondolata volt az ógörög, meg nem is a magyar-görög katolikusoknak a gondolata volt, hanem a magyar kormányé. A magyar kormány akart mindenképpen 1911-ben görög katolikus egyházmegyét Magyarországra, magyar-görög katolikusoknak, teljesen banális, hétköznapi politikai indítatásból, és ezért a végén, amikor meg akarták gyorsítani az egészet, mert sürgető volt, akkor még a legfontosabb dolgot, a liturgikus nyelvet is beáldozták. Tehát az, amikor kiderült, hogy lesz magyar-görög katolikus egyházmegye, de nem lesz magyar liturgikus nyelv, hát ez egy hideg zuhany volt. Mert a kormány azt mondta, hogy jó, hogy a Szentszék nem akarja, akkor legyen az ógörög. Mégse román, meg mégse oszlár. Hát igaz, hogy senki nem beszéli, de hát majd akkor annak úgyis az lesz a vége, hogy hát azt fogják használni, amit tudnak, és amit tudnak, az a magyar.
Bele, vagy kapcsolódik-e valahogy az a merénylet, amelyet az első püspök ellen végrehajtottak? Nem is tudom, hogy sikeres volt-e, vagy nem? Talán nem volt sikeres.
Hát olyan szempontból, hogy a püspököt akarták megölni, nem volt sikeres, mert miklósi püspök kisebb sérülésekkel jött ki ebből a merényletből, viszont három ember meghalt.
Hány volt ez?
1914. februárjában volt, nem sokkal az első világháború kezdete előtt. Ez egy Azt lehet mondani, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegye megalapítását övező, kétes értékű politikai manőverek szinte egyenes következménye volt. Tehát olyan szinten avatkozott be az egyháznak az életébe a politikum, hogy évek olyan szándékkal, hogy az igazából nem is vezethetett máshová, mint ahhoz, hogy eszkalálódjanak a dolgok, és hát miért folyjon.
Nekinek milyen irányzatnak állhatott érdekébe a püspök eltevése a lábalól?
Ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog volt. Ekkor már készülődik mindenki a háborúra, és az oroszok próbálják destabilizálni a Magyarországnak a helyzetét, nemzetiségi helyzetét. Ekkor zajlik a Hajdúdorogi Egyházmegyének az ügye, amit a románok elleneznek. Elsősorban azért elleneznek, mert hát valamilyen érdekes módon, idézőjelben érdekes módon, amikor meghatározták, hogy 1912-ben, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegyébe mely egyházközségek kerüljenek be, akkor úgy húzzák meg a határokat, hogy a magukat magyarnak valló görögkatolikusoknak az egyharmada be se kerül az új egyházmegyébe. Viszont bekerült, mint egy 30 ezer tisztán román görögkatolikus közösség Biharban, meg Szatmárban. És ez egy óriási nagy ellenvetést váltott ki a románok részéről, és hát igazából emögött egy nagyon egyszerű és hát nagyon elítélendő politikai gondolkodás volt, ugyanis hát a magyar görög katolikusoknak az egyházmegyéje, ez az ügy azért húzódott nagyon az időben, mert már Tisza Kálmán azt mondta, hogy 1870-es években, hogy igazából nem szabad tisztán magyar görög katolikus egyházmegyét létrehozni, mert akkor a megmaradó egyházmegyék még inkább nemzetiségi egyházmegyék lesznek. Legyenek a magyar görög katolikusok a saját egyházmegyékben, és próbálják meg az asszimilációnak az ügyét így szolgálni. És hát amikor 11-ben, 12-ben Tisza István vezetésével mégiscsak létrejön ez az egyházmegye, akkor nem felejtik el Tisza Kálmánnak az intését, és ezért úgy döntenek, hogy a magyar görög katolikusoknak egy része kint marad az új egyházmegyéből, és a régi egyházmegyékben próbálnak majd érvényesülni, de hogy a román püspökök a saját egyházmegyékben élő magyar identitású görög katolikusoknak a nyelvi jogait tiszteletben tartsák, ezért a Hajdúdorogi Egyházmegyébe besorolnak románokat. És majd a két püspök kössön egyességet, és így történjen meg az, hogy na hát béke lesz. Hát ez egy borzasztó gondolkodásmód, tehát gyakorlatilag ez olyan, mint amikor túszokat ejtenek. Ejtsünk túszokat, és akkor majd az egyházi béke megőrződik. Tehát természetesen nem ez történt. Ezért a Hajdúdorogi Egyházmegye alapítását román részről nagyon nagy elkeseredés kísérte, aminek azért voltak látványos jelei is, a tiltakozásnak a szintjén, amikor próbálta a helynök, Jackovics helynök átvenni ezeket az egyházközségeket, akkor volt, ahol tetleg inzultálták, volt, ahol csendőrökkel kellett, az pedig hát nemzetiségi kérdésben, amikor csendőrök megjelennek, az a lehető legrosszabb szenáriót vetíti előre. És az oroszok erre figyeltek föl, hogy van itt egy kérdés, ami hát a románokat elkeserítette, és az volt a mesterterv az oroszok részéről, az Okránának, az orosz titkos szolgálatnak a bugyraiban azt találták ki, hogy be kell robbantani a magyarországi románoknak a fegyveres felkelését. És küldtek két ügynököt, egy Katarau nevezetű félig orosz, félig román, meg egy Kirilov nevezetű másik ügynököt, aki tisztán orosz volt, és nekik volt az a feladatuk, hogy robbantsák föl miklósi püspököt, a közvélemény úgyis a románokat fogja vádolni, esetleg már megtörténik valami atrocitás is, és a románok pedig azt fogják látni, hogy na hát elérkezett az idő, amikor fegyvert kell ragadni. Erre nem került sor. A robbantás megtörtént, megölte Jackovics helynököt, megölte Slepkovszki János titkárt, illetve Csac Sándor civilt, egyházmegyei ügyészt 14. február 23-án. De igazából a román közvélemény is elrettent ettől. Tehát ez egy olyan brutális esemény volt, amire korábban nem nagyon volt példa. Tehát nem is tudták először beazonosítani, hogy miféle robbanás történt. Bécsből, az arzenálból érkeztek szakértők, akik be tudták azonosítani, hogy egyáltalán miféle robbanószer ez. És akkor összekötötték, hogy hát igen, ez ugyanaz, amit az orosz anarchisták használnak, ez ugyanaz a szerkezet, ami itt most fölrobbant. Ez egy nagyon tragikus történet, ami egy nagyon fontos tanúsága mindenképpen jár. Igazából a magyar görög katolikusoknak az ügye onnan indult, hogy a magyar identitású és magyar nyelvű hívek a saját nyelvüket akarták használni a templomban. Ez egy lelkipásztori igény. Ezt amíg lehetett, benne tartották az egyházi keretek között. Amikor onnan kilépett, és a politikum világába indult el, akkor onnantól kezdve már eszköz volt. És ezzel az eszközzel visszaéltek. Tehát a politikának mások a szempontjai, mint az egyházi életnek, meg a lelkipásztori igényeknek. Tehát éppen ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy az egyházi igények, meg a lelkipásztorkodásnak a kérdései, azok az egyházi kereteken belül maradjanak. De honnan kikerülnek, akkor utána eszkalálódnak a dolgok.
Végső Tamás egyháztörténésszel beszélgettünk. Most pedig a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolával szomszédos görögkatolikus múzeum épületébe megyek át, megnézem a szép állandó kiállításukat, amelynek az utolsó összeállításával fogunk Szabó Irén igazgatóasszony segítségével megismerkedni.
Ahogy a kiállítás egy kisfilmmel kezdjük, ahol bevezetjük a látogatót a görögkatolikus egyház történetébe, művészetébe, úgy a zárás, mint egy összefoglalása ennek, egy idő alagút, ami a honfoglalás korától egészen napjainkig végigkíséri a keleti egyház, majd a megszülető görögkatolikus egyház történetét, a legfontosabb eseményeket, évszámokat kiemelve, fényképekkel, dokumentumokkal, és párhuzamba állítva a magyar történelem eseményeivel és az egyetemes történet nagy eseményeivel. Tehát itt egybe szemlélhetjük, hogy a görögkatolikus egyház története hogyan a nagy események, ugye az uniótól kezdve, aztán a
1646,
a Púcsik egyképnek az első könnyezése 1696, majd a második 1715, aztán az első ilyen kis apróságokat, hogy az első nyomtatott imádságos könyvecske a magyar-oroszok lelki hasznára 1825. Ez is nagyon izgalmas és érdekes, mert hogy a görögkatolikus vagy magyar-oroszok, tehát a korabeli nyelvhasználat görög vagy orosz néven nevezte meg a liturgiát. Tehát a szertartásnak, a ritusnak a megjelölésére szolgál, nem pedig az etnikumnak a megnevezésére. Igen. És aztán, ahogy 1900-ban a görög katolikusok szentévi római zarándoklat, ami a mi egyháztörténetünkben egy kiemelt esemény, majd a hajdudorogi egyházmegye megalakulása, ami azért fontos...
1912.
1912, most volt a centenárium 2012-ben, azért nagyon fontos, mert a magyar ajkú görög katolikusok számára létrejött egy külön önálló egyházkormányzati egység.
És akkor még nem a pápa alapította, az apostoli királynak joga volt.
Király, így van, Ferenc József apostoli király megalapítja, és Szent Tizedik Pius pápa pedig a Christi Fidelis Gréci bulájával jóvá hagyta. Aztán ugye Trianon, ami a 3 milliós görög katolikus egyházat 300 000-re csökkentette le, tehát azért itt ez egy óriási veszteség volt. Itt látható a 38-as eukarisztikus kongresszus, amelyen már volt egy önálló keleti nap, ami érdekes és izgalmas, hogy akkor ez itt így meg tudott jelenni. A papnevelő intézetnek a alapítása 1950-ben, ez egy külön...
Ez egy külön nagy téma, lehetne. Hát most 75 évvel ezelőtt.
A II. Vatikáni zsinat a magyarországi magyar görög katolikusok számára kiemelkedő eseményt hozott, hiszen itt magyar nyelvű szent liturgiát végez a Szent Péter Bazilikában Dudás Miklós püspök, ezzel kanonizálva tulajdonképpen a magyart, mint liturgikus nyelvet, és szinte ezt követően a hajdudorogi püspök joghatóságát kiterjesztik az egész ország területére, ideiglenes jelleggel majd 1980-ban véglegesen, és itt vagyunk 1983-ban, amikor a görög katolikus egyházművészeti gyűjteményt megalapítják Nyíregyházán.
Ugye ez még nem a múzeum?
Ez még nem a múzeum, ez egy házi gyűjtemény. Ugye itt van az második János Pál pápa látogatása Mária Pócson, ugye ezzel kezdtük a múzeum látogatásunkat mi is, és a 2015, amikor a Magyarországi saját jogú metropolitai egyház, vagyis a görög katolikus metropólia létrejön Magyarországon, ez a keleti egyház sajátos joga és egyház jogállása és egyház szervezeti egysége, hogy a püspökségekből létrejön a metropólia, majd érsekség, nagy érsekség. Tehát ez egy más szerkezet, egy kicsikét eltér a nyugati egyháztól, és ugye itt még lehetőségünk volt még a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak a megjelenítése 2021.
És mindennek a csúcsa.
Hát a befejező dátumunk az 2023, megnyílik a Görög Katolikus Múzeum, de nem ezzel zárunk, hanem amikor elindulunk ezen az idővonalon, time to, tehát az idő alagútba bejövünk, és az egyházunk földi életének az állomásait tekintjük végig, akkor amivel záródik ez az út, ez a trónoló Krisztusnak a képe. Hiszen mindannyian afelé törekszünk, az egyházunk is, a világunk is, hogy Krisztus második eljövetelikor, vagy a földi életünk végén találkozunk Krisztussal, és ezért szimbolikusan is, de egy Krisztus képpel zárjuk le ezt az időalagutat.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Nyíregyházán, a Szent Atanász Hittudományi Főiskolán, illetve a Görög Katolikus Múzeumban beszélgettem Végső Tamás egyháztörténésszel és Szabó Irén muzeológussal, igazgatóasszonnyal. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Oh.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató a hitről és a vallásosságról elmélkedik a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. A 2024. április 23-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Isten csak hitet adhat, te viszont tanúskodhatsz. Isten csak reményt adhat, te viszont testvéredbe bizalmat önthetsz. Isten csak szeretetet adhat, te viszont megtaníthatod a másikot szeretni. Isten csak erőt adhat, te viszont támasza lehetsz annak, aki bizonytalan. Isten csak az Úr, te viszont megmutathatod másoknak. Isten csak a fény, te viszont mindenki szemében felvillanthatod. Isten csak az élet, te viszont felkeltheted másokban az élni akarást. Isten csak azt tudja cselekedni, ami lehetetlennek tűnik. Te viszont megteheted a lehetségest. Isten elegendő önmagának, de rád is számít. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hogy érzed most magadat? Azt szerettem volna megkérdezni.
Én jól érzem magam.
Én is nagyon jól érzem magamat. Minden nap úgy kelünk fel, hogy egy új nap, új élet. Én úgy állok hozzá, ez nagyon jól érzem magam.
Én egy kicsit már fáradt vagyok, hogy ugye a nap végén vagyunk, de semmiféleképpen nem érzek semmilyen szomorúságot.
Én is jól érzem magam, bár mondjuk én mostanában mindig jól érzem magam, meg próbálok mindig boldog lenni, annak ellenére, hogy vannak rossz dolgok is az életemben, de mindig próbálom a legjobbat kihozni a mindennapjaimból.
Bizonyára ti is szoktátok használni azt a kifejezést, hogy én azt hiszem, azt gondolom, úgy érzem. Ezeket a mondatformákat nagyon gyakran használjuk. Amikor meg akarjuk egymással osztani az érzéseinket, a gondolatainkat, a véleményünket, és ugye a hitünkről való beszélgetés, vagy a hit iránti megnyilvánulásaink, azok nem mindig könnyű róla beszélni. Tehát a te gondolataidat sokkal könnyebben megfogalmazod, mint például most is, hogyha azt kérdezem, hogy hogy érzed magad, mint hogyha a hitedről kellene beszélni, vagy arról kellene beszélned, hogy az Istennel milyen kapcsolatod van. Mert ezekről olyan nyilvánvalóan, olyan nyilvánosan nem tudunk beszélni, meg sokszor nehéz is róla beszélni. Szoktuk viszont ezeket a mondattípusokat használni, mint például olyan szempontból is, hogy azt hiszem, hogy az asztalon hagytam a kulcsomat. Mikor használjuk ezt például, hogy azt hiszem, hogy az asztalon hagytam a kulcsomat?
Nem vagyok benne biztos, hogy így van, de mégis van egy ilyen benyomásom, nem látom a kulcsot az asztalon, de valami miatt úgy gondolom, hogy ez a helyzet.
Mikor használjuk, Évike, vagy te mikor használod azt a mondatot, hogy hiszek neked?
Elfogadom, igaznak tartom, amit mondasz. Remélem, hogy nem csapsz be. Ez persze azt is jelenti, hogy rendes embernek tartalak téged.
Barna, mikor használod azt a mondatot, hogy hiszek neked?
Ilyesmit nem mondunk akárkinek, itt ugyanis fontos már a kölcsönös bizalom, a személyes kapcsolat. Ismerlek téged, ismerem a képességeidet, és ezért bízom benned, látok benned fantáziát.
Mi a helyzet akkor, ha azt mondod, hogy hiszem, hogy van Isten, vagy esetleg azt, hogy hiszek egy Istenben? Miért olyan fontos kifejezés az, hogy hiszem, hogy van Isten?
Fontos kijelentés, ami azonban azt is jelenti, hogy nem láttam, hallottam őt úgy, mint egy húsvér ember.
Valami okból azonban mégis kialakult bennem az a meggyőződés, hogy Isten létezik.
Miért is hogyan juthat egy ember erre a meggyőződésre? Hát valószínű, hogy az Isten megmutatja, feltárja számára önmagát, és ezáltal tud meggyőződni arról, hogy Isten valóban létezik. Mit fejez ki az a mondat, hogy hiszek Istennek?
Azt, hogy elfogadom, amit a Szentírásban hallok, és igaznak tartom azt a hitet, amit Jézus Krisztus hirdetett.
Mikor mondod azt, Miranda, hogy hiszek Istenben?
Ahhoz, hogy ezt kimondjuk, már nem elég ezt vagy azt tudnunk Istenről, személyes kapcsolatban kell lennünk vele, tényleg bízunk el benne.
Hogy tudnánk helyettesíteni más szavakkal a hinni főnévi igenevet? Például abban az esetben, amikor azt mondjuk, hogy hiszek neked. Mivel tudnánk kiváltani ezt a szót?
Bízok benned.
Hiszek az angyalokban.
Hogy vannak angyalok, léteznek, és azoknak is érezzük a szeretetét, hogy ott vannak.
Hogy tudod azt kiváltani, hogy azt hiszem, hogy a második leckét kellett mára megtanulni?
Szerintem a másik házit kellett megcsinálni.
Hiszem, hogy egyszer találkozunk még.
Remélem, hogy még találkozunk.
Úgy hiszem, a legfontosabb dolog az egészség.
Azt gondolom, a legfontosabb dolog az egészség.
Szeretnék hinni neked.
Megbízok benned.
Mit is jelent tehát hinni Istenben? Bizonyára volt olyan, hogy nagyon nehéz élethelyzetbe kerültél, segítségre volt szükséged. Ilyenkor kihez fordultál, és miért éppen őt választottad?
Ilyenkor mindig először a szüleimnek mondtam el, mert bennük mindig megbízok, de ugye Istennek is el szoktam mondani, a nehéz helyzetbe kerülök a gondjaimat.
Én legelsőnek a legjobb barátnőmtől szoktam tanácsot kérni, hogy ezt hogy mondjam el a szüleimnek, és ő mindig segít nekem.
Ahogy Miranda mondja, én is egyetértek vele, remélem rám célzott, mert én is rá célzok, hogy segít abban, és tényleg ezt én néha úgy veszem, hogy Isten vagy belül szól hozzá, hogy adja nekem azt a tanácsot, hogy ezt muszáj elmondani anyáiknak, vagy éppen hogyan mondjam el, hogy segítsen benne.
A gondviselés az jelen van az életedbe, és hogy az Isten nyilvánvaló, hogy a szeretteiden át is szól hozzád, vagy keresztül általunk is üzen neked, és igen, meg kell hallani ezeket a sugalmazásokat. Ugyanakkor viszont az is nehéz feladat, hogyha valami olyan dolgot kell a barátodnak elvállalni, ami nem könnyű megmondani neked, hogy legyél elég bátor, és vald be a szüleidnek. Nagyon sokszor könnyebbik út a megalkuvás, tehát hogy ne szóljál róla, nem fog kiderülni, stb. Tehát nehéz jó barátnak lenni, és még akkor is, hogyha sokszor az a sugallat jön az Istentől, hogy mert bevállalni és mondd el az igazat, ne hagyjuk magunkat akkor így elcsendesíteni, és az ördögre ne hallgassunk, hanem tényleg az Istennek a szavát hangosítsuk ki, és akkor kövessük azt, hogy hallgassuk meg, hogy ő mit üzen nekünk.
Szerintem az a legjobb dolog, hogyha a szüleinkkel szemben és mindenkivel szemben kimerjük mondani a saját véleményünket. Például, hogyha valakiről van véleményed, akkor ne a háta mögött mondjál róla dolgokat, hanem hogyha ennyire mondod, akkor a szemébe is mondd meg. Például nekem is vannak olyan dolgaim, hogy például oda megyek egy random emberhez, akit ismerek, és tudom, hogy miket beszél a hátam mögött, és megmondom neki, hogyha ezt gondolod róla, akkor mondjad a szemembe. De ilyenkor az a reakció, hogy meg sem mernek mukkanni az emberek, mert egyszerűen nincsenek arra felkészülve, hogy te ilyen bátor leszel, és odamész, és hogy te el fogod fogadni a véleményét meg. Mindenkinek két véleménye lehet, tehát nem mindenki ugyanazt gondolja, amit te. És akkor el kell fogadni, vagy megérted a dolgokat, és próbálsz tenni ellene, vagy te nem gondolod úgy, és nem csinálsz semmit. És csak meghallgatod.
Apropó, jó barátnak nehéz lenni, ahogy a tanárnéni is mondja, hiszen hogyha a legjobb barátodnak segíteni akarsz, és ő azzal nincs megelégedve, vagy ő azt nem szeretné, akkor nehéz a választás, hogy melyik őtöknek legyen igaza, és melyik mellett döntsön. Itt is segít az Úr, hogyha figyelünk rá, hogy mikor szól hozzánk, hogy melyik a helyes megoldás, és melyik nem.
Amikor Istenhez fordulunk segítségért, akkor valószínűleg azért tesszük ezt, mert ismerjük őt, és megbízunk benne. A hit azt jelenti, hogy biztos vagy benne, hiszen Isten megbízható, ezért lehet rá számítani, lehet rá támaszkodni. A Bibliában azt olvassuk, hogy ismerd föl, hogy az Úr a te Istened, az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megtartják a parancsait. Gyerekek, mit jelent a hűség? Hogy tudnátok megfogalmazni, ki az, aki hűséges?
Szerintem az a hűséges, aki kiáll egy álláspontja mellett, vagy egy ember mellett, egy vélemény mellett, és annak képében cselekszik.
Én is ugyanezt gondolom meg, hogyha például van egy barátod, és valaki csúnyán beszél róla, akkor azt nem szabad hagyni, meg nem az van, hogy lehordod a háta mögött, meg te is ugyanazt gondolod róla, mint a másik, mert akkor nem vagy hűséges barát, és ez így szerintem nincs rendben, hogyha valaki ezt csinálja, az nem igaz barát.
Néha megesik, hogy csalódunk, vagy csalódást okozunk. Visszaélnek a szeretetünkkel, vagy mi bántunk meg más valakit, hiszen a szeretet kétirányú utca. Nem elég adni, el is kell fogadni. Nem elég elfogadni, viszonozni kell azt. Mint egy beszélgetés, ha csak egy valaki beszél, akkor az monológ, szónoklat. Ha azonban a másik válaszol és reagál, elindul egy üzenetváltás, akkor már tényleg beszélgetünk. A barátság is mindig két emberen áll. Hiába bízom a másikban, szeretem őt, ha ő ezt nem viszonozza, és persze fordítva is így van. A hit a barátsághoz, a beszélgetéshez hasonlít. Személyes kapcsolatot jelent az Istennel. Ő megbízik bennünk, s mi is megbízhatunk benne. A Biblia nyelve ezt úgy fejezi ki, hogy a hit és a hűség szorosan összetartoznak. Hűségesnek találtad Ábrahám szívét, és szövetséget kötöttél vele. Meg is tartottad szavadat, mert igaz vagy, írja a Szentírás. Tehát gyerekek, ahogy láthatjátok, a szövetségkötés, az Istennel való kapcsolat, az mindig személyes, és mindig két félen múlik. Az Isten hiába közelít hozzád, az Isten hiába szól, és szeretne veled kapcsolatba lépni, ha te nem válaszolsz az ő hívó szavára. Az Isten hűséges hozzád, és mindannyiunkhoz, és ez a hűség azt jelenti, hogy egész életeden át végig kísér az Isten hűsége, és itt az a kérdés, hogy te mennyire vagy hűséges az Istenhez. És ez a hűség, ez nehéz, nem könnyű. A hűség gyűrűje, tudod, amit a házastársak is viselnek, amikor megígérik és megfogadják, hogy egy egész életen át kitartanak egymás mellett, abban is vannak nehéz döntések, nehéz pillanatok, sok-sok fájdalom, sok-sok szenvedés is tartozik ebbe a hűségbe. Ezért nehéz ez a hűség két ember között, de ugyanolyan nehéz az Isten és az ember között hűséget ígérni egymásnak, és nyilván nem az Isten részéről nehéz ez a hűség, hanem pontosan a mi részünkről, hiszen az ember gyarló, az ember nagyon sokszor hibázik, fájdalmakat és szenvedéseket tudunk okozni másoknak, magunknak, és nyilván ez az Istennel való kapcsolatunkban is megnyilvánul. De azt tudnotok kell, ahogy Jézus már nagyon sokat beszélt a példabeszédekben az Istennek a szeretetéről és az Istennek a végtelen jóságáról, irgalmáról és hűségéről, hogy az Isten, míg mi emberek mindig véges dolgokat tudunk csak véghez vinni. Tehát úgy értem, hogy elindulsz egy úton, és ott befejeződik valahol az út, mert meg kell, hogy érkezzél, mert fizikailag nem bírod tovább. Tudod, hogy van, akik maratont futnak, van, akik zarándoklatokon vesznek részt, de pihenés nélkül az emberi test nem bírja, tehát muszáj pihennie. De az Istennel való kapcsolatban az Isten, az irántad való érzései, azok a végtelen Isten érzései irántad. Tehát ő, még ha te hűtlen vagy, még ha te fáradt vagy, még ha te hibázol, az Isten nem fog hibázni, az Isten nem fog téged cserben hagyni, az Isten nem fog rólad lemondani, még akkor sem, ha te magadról lemondtál.
Szívem, ne csükkedj tömbé, tedd le láncaid,
Az Isten nem véges dolgokban tapasztalható meg, mert az Isten ő maga is végtelen. Hogy még azokban az időkben is, amikor te elhagyod őt, ő akkor is vár téged, és hisz a te hűségedben. Ezt leginkább tudod a tékozló fiú történetében, példabeszédében magyarázta el Jézus nekünk. Amikor az apát elhagyja a fiú, akkor az apa ennek ellenére, minden észérve ellenére várja haza a gyermekét. És mindig ez jusson eszedbe, hogy az Isten, még ha te 20-30-40 évre is tévútra fogsz menni, az Isten akkor is vár téged vissza az atyai házba, úgy, ahogy a tékozló fiút is várta. És nem fog kérdezni semmit, nem fog vádolni téged, nem fog megbüntetni, nem fog átkozni, hanem vár téged, szeret téged, hűséges hozzád, és az Isten mindig-mindig megbocsát neked, bármit is tettél, mert az Isten téged szeret. A bűnt, azt, amit elkövettél, nyilván azzal nem ért egyet, és azzal nem azonosul, de téged úgy, ahogy vagy, ő téged mindenképpen szeret, akármit is tettél, és akárhogyan hagyod el őt, vagy hűtlen vagy hozzá, ő meg fog várni téged, hogy te visszataláljál hozzá. Gondold végig, hogy van olyan ember, akiben bízol, akihez hűséges vagy, és aki hűséges hozzád. Biztos előfordult már, hogy amikor el akartál futni a világ elől, vagy gondjaid voltak, éppen őt kerested meg. Valószínűleg azért volt ez így, mert mellette biztonságban érezted magad. A hit is ezt jelenti. A hívő úgy érzi magát, mint aki biztos helyen elbújt, elrejtőzött az Istennél. Tudod, kősziklának, mencsváradnak, szabadítódnak érzed az Istent, akiben jó elrejtőzni, elmenekülni és vele lenni. Ezek az élmények és ezek a tapasztalatok azok, amik nap mint nap meg tudják erősíteni a hitedet, amikor az Istennek az oltalmát és szeretetét megtapasztalod. Ezek az ima élményeink, vagy a dicsőítésekben az énekek, ami által az egész szíved, lelked, bensőd dicséri az Urat, dicséri az Istent, és ezekben az imádságokban kézzel foghatóan ki tudod fejezni azt a szeretetet, ami a szíved berejlik, tehát ki tudod mondani, ki tudod fejezni az Isten iránt. Átadjuk magunkat az Isten szeretetének. A hit tehát valamiképpen a kedvenc zugom, a saját szobám, ahol magamban lehetek, egy hely, ahol biztonságban vagyok, ahol senki sem fenyeget. A hit az a zug, ahol elfeledkezhetem minden bajomról és gondomról, Isten itt olyan szeretettel van irántam, hogy önmagam lehetek. Olyan, mintha átölelne. Nem kíváncsiskodik, kutakodik az életemben, nem telepszik rá a nyakamra, ő nála önmagam lehetek. Nem erőszakos, hanem türelmes. Tud békén is hagyni, de én bármikor fordulhatok hozzá. Ebből erőt meríthetek, önbizalommal bátrabban jöhetnek elő a kuckomból. Isten az ember számára valódi erőforrás. A hitben tehát arra találunk rá, aki életünkben tartást, biztonságot és erőt ad. Olvasd el, légy szíves, Barna, Jeremiás prófétának a szavait.
Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldelni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni.
Beszélgessünk egy kicsit arról, amiről az előbb itt beszéltem, hogy ti hová szerettek elbújni a világ elől?
Én vagy a fürdőszobába, vagy a szobámba szoktam menni, ahol be tudom csukni az ajtót, és tudok gondolkodni. Beszélgetni Istennel, és átgondolni a gondolataimat.
Én általában, amikor történik valami, akkor mindig bemegyek a szobámba, vagy szeretek kimenni a természetbe, és elviszem a kutyámat sétáltatni, és olyankor jó kiszellőztetni a fejemet, és gondolkozni egy kicsit, merengeni, és csak a tájban gyönyörködni, meg egyébként is szeretek kint lenni az állatok között, meg a természetben, és olyankor sokkal jobban tudok gondolkodni, és sokkal jobban érzem magam. És amikor esik az eső, akkor szomorú vagyok, mivel egyedül nem mennék el sétálni, és így amikor a kutyával megyek el, akkor nem érzem magam olyan egyedül, és így tudok valakivel lenni, és akkor együtt vagyunk.
Én is a szobámba szoktam elbújni, de úgy, hogy a szemem sírva, amikor nagyon megharagszok, vagy éppen fáj, akkor sírva a szobámba szoktam menni, és ahogy mondod, hogy te a természetet szereted, én olyankor szeretek nagyon aludni, és úgy, hogy mondja mindig a Biblia is, hogy azért alszunk, hogy másnap máshogyan gondolkozzunk, és egy új életet kezdjünk. És akkor mindig úgy szoktam, hogy alszok, és amikor felkelek, elfelejtem, és egy teljesen más világot kezdtem.
Én is a természetbe szoktam menekülni, elbújni a világ elől. Egy nagy hegy mögé, vagy az erdő mélyére szeretek elbújni, ahol tényleg így csak a természet van körülöttem, amit az Isten alkotott, és tényleg az az érzés, hogy itt minden az Isten dicsőíti, a nap, a hold, a csillagok, az erdő, a hegyek, a kis virág, a csiripelő madarak, és minden, ami körülvesz, az az Isten áldása körülöttem, és ez az a hely, ahová szeretek elbújni. És valahogy tényleg ott a teher is könnyebb, ott a kereszt is könnyebb, és minden sokkal szebb számomra, hogyha elbújhatok így a természetbe. Van-e olyan barátod, rokonod, akinél biztonságban érzed magad?
Én ugye a szűk családomon kívül, a szüleimen és a nagyszüleim házán kívül még az egyik unokatestvérem társaságában érzem magam biztonságban, érzem, hogy neki úgyis mindent elmondhatok, és ő talán segít abba, hogy mondjak el valamit a szüleimnek, vagy hogy elmondjak-e, és nekem ő az a személy, aki szokott segíteni.
Én az unokatestvéremnél szeretek nagyon lenni, mert mindig tanácsot adunk egymásnak, és mindig ott vagyok neki, és ő is itt van, hogyha kell, bármikor felhívhatom bármilyen dologgal, és nagyon sokat szoktunk beszélgetni, minden egyes nap beszélgetünk, és szó szerint neki bármit elmondhatok, mert tényleg megérti, és vele bármiről lehet beszélgetni.
Én is a nagyszüleimen és a szüleimen kívül az unokatestvéremhez szoktam menni, mert hogyha baj van, akkor neki szívesen kisírhatom magam, és elmondhatom az érzelmeket, ami fáj, vagy éppen rossz. És köszönöm a Mirantát is, mert ő benne is nagyon megbízok, és segít, hogyha bajba vagyok.
Mindegyik őtöknek van olyan ember, hál' Istennek, aki megerősít benneteket, aki bátorítani tud, és akire felnéztek. De mit gondoltok, hogy miért fontos, hogy legyen ilyen barátja az embernek, illetve hogy legyen egy hely, ahová el tudunk bújni a világ elől?
Az szerintem azért fontos, mert vannak rossz napok, és vannak dolgok, amiket nehéz egyedül megélni, és jó, ha van valaki, akire számíthatunk, és van egy olyan hely, ahova el tudok menekülni.
Szerintem azért fontos, mert mindenkinek mindig van, amikor minden túl gyors, minden túl sok, minden túl hangos, és olyankor mindenki csak el akar bújni, gondolkodni akar, és beszélgetni Istennel, tanácsot kérni tőle.
Itt tisztulnak le a dolgok, igazad van, hiszen ha a zajba vagy, hogyha ott vagy benne a napi rutinodba, és mindig valami zajlik körülötted, akkor nem mindig tudod észrevenni, meg nem mindig nyilvánvaló az, hogy az Isten mit üzen. És ezeken a magányos helyeken, ami igazából nem magányos hely, de csend van körülötted, ott tud az Isten is megszólítani téged, ott sokkal jobban meghallod egyedül, vagy a barátoddal, vagy ezeken a helyeken, amikről beszélgettünk, hogy az Isten jelenlétét is meg tudod érezni, és észre tudod venni, ami nyilván segít majd téged abban az élethelyzetben, vagy abban a döntésben.
Szerintem is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan barát, akivel mindent meg tudsz beszélni, és el tudsz bújni, mivel engem sok helyről már kiközösítettek, és volt olyan, hogy a barátaim elfordultak tőlem, és olyankor nagyon nehéz volt egyedül lenni, és megpróbálni kezelni a dolgokat, de amióta ez így lecsendesedett, így sokkal jobban érzem magam. Meg ugye iskolát váltottam, és azóta sokkal jobb barátokat találtam, és sokkal jobb az életem. Nyugodtabb vagyok, így sokkal jobb, mert olyan emberekre találtam, akik megértenek, és egy az érdeklődési körünk.
Az ember élete során sokszor találkozik szimbólumokkal. Mit is jelentenek ezek? Azt mondják, hogy jelkép. Olyasmi, ami valahogy többet jelent önmagánál. Ha szeretek valakit, akkor egy rózsát adok neki mondjuk ajándékba. Számára ez a rózsa nem csupán egy kis virág, hanem annak a hatalmas szeretetnek a jelképe, amit a megajándékozott iránt érzek. Ez a szál virág olyan ajándék, ami több önmagánál. A szó az ókori görögöktől ered, akiknek volt egy sajátos szokása. Szövetség kötéskor a két szerződő fél kettőt tört egy értékes tárgyat, ez legtöbbször gyűrű volt, és külön-külön megőrizték a másik felét. Amikor aztán szerették volna gyakorlatban megvalósítani a szerződést, például két király együtt indult volna hadba, vagy két kereskedő közös üzletbe fogott volna, akkor arról ismerték meg egymást, hogy összeillesztették a két felet. Ebből a szokásból ered a szimbólum szó, amellyel már irodalmi tanulmányaitokban is bizonyára találkoztatok, hiszen a szimbólum valamilyen gondolati tartalom érzéki jele. Szimbólumnak nevezik a keresztények a hiszek egyet, az egyház közössége és az új tag ekkor köt egymással szövetséget. A kereszteléskor a pap megkérdezi a keresztelendőt, vagy a csecsemőről van szó, akkor a keresztüleit és a szüleit, a hitükről. Hiszele, hisztek-e? Ők ekkor úgy válaszolnak, hogy hiszek, vagy hiszünk. Olyan ez, mint a gyűrű két felének az összeillesztése. Szövetség jön létre az egyház és a keresztelendő ember között. Ők innentől fogva összetartoznak, mert ugyanazt hiszik. Most már van egy közös ügyük, egy csapatot alkotnak. Hiszen tudjátok, hogy az ember egész élete során meg annyi kérdésre igyekszik választ adni. Feleletei olykor a tapasztalati tudását fejezik ki, máskor a hitét. Így próbál meg választ adni az élet nagy kérdéseire. A hiteles ember hűséges a lelki ismeretéhez és ahhoz az igazsághoz, amelyet megtalált. Kérjük a mindenható Istent, hogy erősítse meg a mi hitünket, erősítse meg az Istennel való kapcsolatunkat, és adja meg számunkra azt a kegyelmet, hogy napról napra szorosabb szövetséget tudjunk kötni az Istennel, és tényleg hűségesek tudjunk maradni hozzá egész életünkben. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató a hitről és a vallásosságról elmélkedett a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. április 23-ai adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.